Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! Az én témám társadalmi jelentőségének igazolásához igazából nem kell diákot bemutatnom. Én a rákos sejtek kezelésének optimális stratégiáján dolgozom. Ez az ábra mint egy azt szemlélteti, amely valószínűleg nagyon sok embernek személyes tapasztalata is. A rákos sejtek terápiája átmenetileg sikeres lehet, de nagyon gyakran rezisztencia jelensége lép fel. Amikor is a kezdetben reagáló tumorsejtekről kiderül, hogy rezisztensek, és nem csak egyféle terápiával szemben, hanem gyakran úgynevezett multidrog rezisztencia jelensége lép fel, tehát többféle droggal szemben is képesek ezek a sejtek védekezni. Mégis, hogy ennek a hazai jelentőségét egy kicsit megvilágítsam, néhány statisztikai ábrával kezdeném az előadást. Az első ábra a születéskor várható élettartamot mutatja Európai Unió országaiban. Ez egy nagyon általános mérőszám, amelyik persze a társadalom egészségének általános állapotával korrelál. Lehet látni, hogy a pirosan jelölt magyarországi értékek a várható egészséges élettartam, illetve a születéskor várható teljes élettartam tekintetében nagyjából az Európai Uniós átlagnak felelnek meg, egy kicsit azoknál rosszabbak. Amikor én adatot értelmezünk, akkor érdemes megnézni, hogy tulajdonképpen egy születéskor várható élettartam mitől függ. Elsősorban ez egy nagyon komplikált mérőszám, de elsősorban a halálozási tényezőktől függ. Ebben a kontextusban pedig érdemes megvizsgálni azt, hogy a rákos megbetegedéseknek milyen szerepük van a halálozásban. Először a rákos megbetegedések gyakoriságát mutatom be, szintén az Európai Unió országaiban. Lehet látni, hogy Magyarország is sajnos már elég rossz helyen áll. Magyarországon a férfiak és a nők arányát, nőket is tekintve elég sok rákos megbetegedést diagnosztizálnak. Még elkeserítőbb azonban a kép, hogyha a rák mint halálati tényező szerepel, itt azt ábrázoljuk, hogy az összes halálozás arányaiban a rák milyen mértékben teheti felelősség. Lehet látni, hogy sajnos Magyarország listavezető jelentősen nagyobb értékeket mutat, mint az Európai Uniós átlag. Tehát Magyarországon aránytalanul sokan halnak meg rákos betegedésben, tekintve azt, hogy a gyakorisága a betegségnek nem annyira kiemelkedő, a halálozás azonban mégis nagyon nagy. Ez egyszerűen elfogadhatatlan érték. Nem csak a kutatással függ össze, hanem rengeteg nagyon bonyolult oka van. De azért ez egy népegészségügyi szempontból fontos kérdés, és mindenképpen figyelmeztető jel arra, hogy a forrásokat hova érdemes csoportosítani. Ebben a kontextusban gondolom, hogy a lendület program keretében is külön kiemelő tény, hogy néhány programot rákutató programként támogatom az akadémia. Kezdünk átkezni az én területemre a rákos megbetegedések terápiájára, ahol jó és rossz hírek is vannak. Ha végignézzük az elmúlt évtizedeket, akkor lehet látni, hogy az összesített válasz, tehát a diagnóziskor várható túlélés esélye, 5 éves túlélés százalékos esélyét ábrázoltam, az emelkedik. Tehát 30-40 év ezelőtt rosszabb kilátásokkal indultak a betegség kezelésnek. Néhány betegség esetében ez a javulás egészen dráma. Tehát nagyon jó példázza ez a javulás az, hogy az alapkutatásban szerzett tapasztalatok egészen gyorsan tudnak megérkezni a gyógyászatig. A rák természetét megismerve újabb és újabb gyógyszereket lehet kifejleszteni, mely célzott terápiaként egyes betegségek szinte teljes gyógyítását okozhatják. Azonban vannak olyan betegségek is, ahol ilyen javulás nem tapasztalható, ilyen például a tüdőgát, ahol nemhogy nem javul az érték, hanem rettenetesen alacsony szinten van.
Ez a jelenség, mármint a terápia kudarca,
tulajdonképpen összefügg az én kutatási területemmel, amit a bevezetőben is említettem, a rákos sejtek rezisztenciájával. Azt lehet hinni, ez egy logikus feltételezés, hogyha megismerhetnénk azokat a mechanizmusokat, amelyek a rákos sejtek rezisztenciáját felelnek, akkor lehet megjavítani a kezelés
sikerén. A lendület kutatócsoportom megalapításakor
tulajdonképpen egy ötlet talált az akadémia ítélőszéke elé. Ezt az ötletet szeretném bemutatni, és utána pedig a előadás hátralévő részében megmutatom, hogy az ötlet voltam kénelem. A rezisztenciának rögtön leszögezve nagyon sok oka van, miket a sejtes mechanizmusok érdekelnek. veszünk egy zombikot, amivel rákosejteket tenyésztünk, és emelkedő citosztatikus szereket mellett tesszük ezt, akkor lehet szerepelni inhibitor és rezisztens sejteket. Ha a mikroszkóban megnézzük ezeket a sejteket, azt látjuk, hogy még az érzékeny sejtek felveszik a citosztatikus szert, itt fluoreszcens citosztatikus szert mutatok. A rezisztens sejtek úgy élnek túl, hogy mint egy kipumpálják magukból ezeket a szereket. Érthető, ha egy szer nem tud belépni a sejt belsejébe, ahol a támadáspontja van, akkor a sejt túlélhet. Ezt a túlélést lehet így ábrázolni egy ilyen citotox kísérlettel. Itt a vízszintes tengelyen a illető vegyületek a koncentráció, az Y tengelyen pedig a túlélő sejtek aránya látszik. Lehet látni, hogy ezek a rezisztens sejtek két nagyságrendben nagyobb koncentrációjú méretben is kenetállatja a szerint is, hogy így van túlélő. Tehát ahogy ebből kiderül a rezisztencia egyik mechanizmusát, ezek a sejtfelszínű fehérjék biztosítják, amik mint egy pumpaként viselkednek, és nem engedik, hogy a gyógyszerek felhalmozódjanak a sejt belsejében.
Ezeket hívjuk membrántranszportereknek, és elég régóta tudott volt, hogy a membrántranszporterek nagyon jelentős szerepel bírnak a ráksejtek drogrezisztenciájában.
Logikus volt az ötlet, hogy ha a gátlőkezetnek a pumpáknak a működését, akkor a sejtek rezisztenciája megszűnik. Ez in vitro így is van, sajnos azonban a funkciógátláson alapuló gyógyszerkutatás eredménytelen volt. Dollár, milliárdot és több tíz évig kísérleti sorozat ellenére kiderült, hogy ezeket a transzportereket nem lehet tüntetlenül gátolni, valamilyen radikálisan új megközelítésre van szükség.
Amerikában töltött posztdoktori éveim alatt jutott eszembe,
vagy jutottan a felismerésig, hogy egy más megközelítést is lehet javasolni, mely az ellenálló sejtek paradox sebezhetőségét aknázza ki. Tulajdonképpen ez a nyíles sarka ezeknek a ráksejteknek. Sikerült egy olyan vegyületet azonosítanom, amely paradox módon jobban gyilkolja azokat a sejteket, amelyek egyébként túlélnek a citosztatikus terápiában. Tehát lehet látni, hogy ugyanaz a sejt, amely ebben a kísérletben rezisztensnek bizonyult, az ellen a vegyülettel szemben, amit nekem sikerült azonosítom, túlérzékenységet mutat. Tehát az én általam azonosított megközelítési lényege az lesz, hogy egy MDL szelektív terápiával az egyébként rezisztens sejtek szelektív módon elpusztíthatók. A kutatócsoport tulajdonképpen erre az ötletre alapult. A pályázatomban azt javasoltam, hogy megvizsgálom, hogy ez az ötlet vajon kibontható-e és sikerül-e olyan kutatást megalapozni, amely ezeknek a vegyületeknek, ezeknek a vegyületeknek a további fejlesztésén keresztül gyógyszerjelölt molekulák azonosításához vezet. Ez egy nagyon-nagyon komplikált és sokrétű munka, gyógyszergyárban több részlet foglalkozik egyes feladatokkal, amiket mi vállalunk. Tehát egy óriási feladatról, hogy ezt a prekinikai korai gyógyszerfejlesztési kapacitást kiépítsük a laboratóriumban. Itt ezen az ábrán mutatok be négy olyan fontos feladatot, amit végzünk ennek a távlati célelérésének az érdekében. Az egyik, hogy igyekszünk új struktúrát találni, ehhez kiépítettük a CEMO informatikai bázist, egy Európai Uniós pályára, a társpályára segítségével egy nagyon komoly szűrési kapacitást építettünk ki, egy kitettáló orvosok vásárolókon. Több ezer vegyületet szkéneltünk a biológiai és informatikai eszékkel, és melynek köszönhetően a harmadik év végére már nem csak egy ilyen vegyülettel dolgozunk, hanem kb. 100 hasonló tulajdonsága vegyületet azonosítottunk. A 100 vegyület már valamilyen rejtőt kínál nekünk. Feltetjük azt a kérdést, hogy mi a közös ezekben a vegyületekben, vagy milyen szerkezeti motivum az, amelyik ezért a szokatlan paradox toxikus hatását felel. Úgyhogy elindult egy kémiai munka is, igyekszünk a megértett szerkezet funkció összefüggések nyomán hatékonyabb és toxikusabb vegyületeket szintetizálni. A munkánk egy nagyon fontos feladata, hogy in vivo tumormodelleket dolgozunk ki, melyben később ezek a vegyületek, illetve az in vivo hatásra szerepel állatkísérletben is alkalmazható vegyületek hatását tesztelni tudjuk. Egy olyan spontán egérmodellt hoztunk létre, melyben a tumor klinikai helyzethez hasonlóan spontán, ahol válódik, tehát nem egy xenograf, nem egy emberi tumor mintát ültetünk az egerekbe, hanem mint egy megvárjuk, hogy ezekben a genetikai módosított egerekben spontán tumorok legyenek. Majd ezeket az egereket kezelni kezdjük, és itt is látható, amit a bevezetőben mondtam, hogy a kezelés kezdetben, itt a tumor térfogatán, itt a táblázatok az időben, kezdetben sikeresnek látszik, tehát a tumor reagál a kezelésünkre, azonban elég rövid idő alatt a kezelés hatása eltűnik, és megjelenik a rezisztens tumor. Ez a rezisztens tumor, amit a laboratóriumban, tehát a klinikai releváns modellben idézik elő, ez transportert expresszál, ezért alkalmas arra, hogy megjelenik a fejtek nagy kezelésre. Nagyon fontos, tehát a szűrés és a modell felállítási rendszer mellett, hogy a vegyületeink hatásmechanizmusát megértsük. Tudnék itt egy fenotipikus szín eredményeképpen jutottunk a vegyületeinkhez, más szóval nem tudjuk, hogy hogyan működnek. A modern gyógyszerkutatásban elengedhetetlen, hogy egy targetet megismerjük. Az a reményünk, hogy a sok-sok vegyületből sikerül kihámozni azt, hogy ezek vajon hogyan ölik meg az egyébként rezisztens sejteket, akkor a kutatás egy második hullámában sikerül már a targetre a fejlesztett optimizált vegyületekkel előállni. Tehát ez a dia mutatja be, hogy ez a korai gyógyszerfejlesztési projekt milyen területeken hogyan halad előre. Megjegyzem, hogy a projekt tulajdonképpen teljesen az eredetileg megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően halad. Itt egy nagyon lassú haladásról van szó, amelyeknek a végeredménye valahol táblában lehet, hogyha sikerül egy hatékony vegyületet kifejleszteni. A köztes eredmények kevésbé érdekesek, tehát itt az a 100 vegyület, amit találtunk, ez igazából akkor válik majd érdekessé, hogyha az állatkísérletekben, a toxikológiai vizsgálatokban, stb. Hatékonyan bizonyult. Jól ismert az a paradox, hogy a gyógyszerfejlesztésben érkező vegyületek, mint egy piramist alkotnak, és a fejlesztés korai stádiumában szereplő vegyületek közül alig egy-kettő az, amelyik névű gyógyszernél megérkezik. Tehát ezt a folyamatot próbáljuk végigjárni. Egy pár szót én is szeretnék szólni a csoportról. Itt a csoportnak azoknak a tagjait, azon tagjait ábrázoltam, akiket a lendület kutató csoport pályázatok finanszírozott. Németországban egy hallgató, hozzánk PhD hallgató, ezen kívül dolgozik, mint 3 PhD hallgató, több diák a témán, és technikai személyek is.
Ezeknek a hallgatóknak, bocsánat, a PhD-je nem sokára jövő évben várható. Az együttműködésekről még egy szó.
A frissen megalakult természettudományi kutatóközpont egy rendkívül izgalmas lehetőséget ad majd arra, hogy ez a projekt kicsit szélesebb intézményi háttéren működjön, ahol mi főigazgatónk is Gyógyszer Gábor érkezik. Már élő a kapcsolat más rendületes kutatócsoporttal is, Sós Tiborral. Itt elsősorban a kémiai gyógyszerkutatás az, amelyik egy újabb rendületet kaphat a közös felvér alatt. Sok biotechnológiai céggel dolgozunk együtt, akik speciális tudást adnak a gyógyszerfejlesztéshez, valamint kiterjedt nemzetközi kollaborációs hálózatunk is van. És sikerült komoly pályázati forrásokat is mozgósítanunk, a lendület kutatócsoport lehetőséget adott arra, hogy az ötletet egy erősebb, izmosabb formájában az Európai Unió ERC pályázata elé lehessen tárni, és 2012-től elindult egy ilyen ERC Starting Grant, amely nagyon komoly 1,5 millió eurós támogatást nyújt a csoportnak, és egy sokkal szélesebb, és emiatt talán eredményekkel kecsegtető kutatási struktúrát tesz lehetővé. Köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést a túlépésért.
A csoport
2010 óta működik a csoport. Igen. A csoportnak most megszállaltam 2010 óta 10 publikációja van. Ezek nem mindegyik ehhez a témához kapcsolódik, és nem mindegyik pontosan erről. Tehát nem mindegyik ezt a munkát mutatja be. A jövőre fog megjelenni egy magas impaktú közlemény a Chemicals folyóiratban, amelyik mint egy összefoglalást nyújt erről a munkáról. Azt hiszem, hogy ha a témában keresünk a publikációkat, akkor egy kicsit arra kell visszautalnunk, hogy ebben a folyamatban vajon a köztes terméket érdekesek lehetnek-e a publikációra vagy nem. Azt mondta nekem egyszer egy az amerikai mentorom, hogy ez nem nagyon érdekes téma, ő szerinte sose fogok sikerülni, de nagyon sok érdekes dolgot fel fogunk fedezni útközben. Ez valamennyire így van, de mi azért kézünk abban, hogy egy pár év múlva már a publikációk szintjén is meg tudunk jelenni. Ehhez olyan sikeres területeket kell fejleszteni, amik tulajdonképpen ezt az általunk jósolt érdekes mechanizmust mindig jól is mutatják. Az az igazság, hogy erre nincs garancia, hogy ez sikerülni fog. Ez egy ilyen pálya. Úgyhogy közben az útközben felvetett érdekes dolgokat kell egy kicsit inkubálnunk, és azokból egy saját tudományt
tenni. Hozzátenem, hogy ugye látjuk eredményeket, én is látom a publikációs listát, de ahogy az emberben tekint, én is azt láttam, az, hogy azok a publikációk valójában ehhez a programhoz nem kapcsolódnak. Most ennek a programnak 5 éven belül nincs mérhető publikáció, és menjünk már vissza egy pillanatra a csoport tagjaira. Tehát a csoportban, ha jól látom, a rajtad kívül nincs PhD-val rendelkező kutató.
Postdoktori kutató.
Ki a
kutató? Nem, kérdezem, igen. Nem, hát valóban a beúgít látható 4 PhD hallgatóval indult ez a kutatás 3 évvel ezelőtt. Az eredmények feldolgozása révén hármújtnak szerintem bizonyosan lesz a PhD. Tehát ez is azt jelenti, hogy ezzel kapcsolatban a publikációk várhatók. Postdoktort nem tudtunk ezzel a témával
kapcsolatban. Ennek nem mondom, hogy túl széles más jellegű tevékenységek vannak, a túl szép folyik a más területek felé.
Hát ezen kívül nyilván is nem szoktam mondani, hogy még egy nagy témája van a csoportnak, ami egy zárt, sokkal könnyebb és sokkal hagyományosabb téma. Ez önmagában olyan széttartó, olyan különböző feladatokat jelent, a kémia, a kemoinformatika, az állatkísérlet, hogy valóban felmerül, hogy ez a projekt összetartható, de ez volt a vállalás, ez volt, amit el kellett érni. Benne van a munkás lehetőség, hogy így fogalmazom, ez sajnos egy ilyen téma. Hát igyekszünk, bízunk az Európai Uniós támogatásnak köszönhető.
Azt mondja, de ebben a témára.
Részben ugye a témára. Tehát amit ebben nem lehetett vállalni, az hozzátéve egyfajta komplementer dolog. Ezért is a piramis csúcsa az ugyanaz.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.